Ezek 956-ról. Azt tanulják a gyermekeink, azt akarják elhitetni velünk a médiát, hogy az haszontalan szabadsággal szól. Az tény, hogy 56-ban vérbe folytották a mi közlelmünket, 56-ban gyalázatos módon eltaposták a szabadságharcot. Ez a szabadságharc annak ellenére, tessék odafigyelni a külföldiekre, akik értékelik a szabadságharcot, mert hazai értékben is valik találnak ilyet, ez a szabadságharc győztes. Ez a szabadságharc győztes volt, nem is lehetett más. Nem is lehetett más, hiszen 500 évvel, pontosan 500 évvel később tört ki, mint ahogy Nándorfehérvárnál a világ mindenkor legnagyobb hadvezére, ezt az iskolában nem merik kimondani tanárai, mert félnek, hogy nacionalizmussal vállalják őket. Őt Hunyadi Jánosnak hívják. 10-szeres török túlerőt vert meg, mondom, 10-szeres török túlerőt vert meg. Tessék odafigyelni ennek a nemzetnek a felelősségére, ennek a nemzetnek a szerepére. Abba kell hagynunk az, hogy percemberkék vagyunk. Abba kell hagynunk, hogy csak az az igaz, ami éppen ma történt velem, csak az az igaz, ami holnap fog történni velem. Nem igaz. Ez egy igaztalan szemlélet, percemberré nyomorítanak bennünket, hogy elviseljük a globalizmusnak minden mocskát, a világ legmocskosabb kormányát is. Mert a világ legmocskosabb kormánya uralkodik ebben a hazában. Ha nem percemberkék vagyunk, akkor tudnunk kell azt, hogy nagyon fontosak az évfordulók. Nagyon fontosak. Hát ezt tudja minden szülő, hiszen amikor 10 éves lesz a gyereke, akkor ez különösképpen megünnepli. Tudja minden szülő, amikor 20 esztendős lesz, akkor is külön ünnepet, kitüntetett ünnepet kap a 20. esztendő. Hadd nem mondjam. Az 50 év is, ha valaki megéri a 75 esztendőt, a 70 esztendő is, és a házasságban is idő. Mostanában már nagyon kevés a 25-ös évforduló, ezüst lakodalom, az aranylakodalom meg szinte teljesen eltűnik, de van még. Fontos az évforduló. A kerek évforduló miért fontos? Mert a kerek évfordulókon előjönnek azok az erők, amiknek éppen az évfordulóját ügyünk. Az egy személy életébe, a család életébe, csak úgy, mint a nemzet életébe. 500 év az kerek évforduló. 500 évvel Hunyadi győzelme után Hunyadi ereje volt jelen, és a másik Jánosé is, Kapisztán Szent Jánosnak az ereje volt jelen, ami szabadságharcunkban. Jelen vannak, nem tűntek el, csak a mocsok tűnik el. Az, aki Isten szellemében, a szabadságért, a Teremtő adta szabadságért létezik a világban, az örökkér létezik. Testében eltűnt el, de ereje soha nem tűnik el. Történelmi szemléletről leveszünk mindenünket. És ami nem emlékezünk, vagy emlékezésünk csak egy fél óta, mert csak a holokausztra tudunk állandóan emlékezni, ha emlékezésünk csak fél óta, akkor az erő általunk nem születnek újjá. Az erők újjá születtek 56-ban. Újjá születtek 56-ban, bár nem tudtuk azt, hogy október 23-a az esztendő körének nagyon kitüntetett ünnepe, azért nagyon kitüntetett ünnepe, mert ezen a napon halt meg, pontosan 500 évvel előtte Kapisztán Szent János. Ki volt az a Kapisztán Szent János? Ezen a napon indult a forradalom. Kapisztán Szent János napján indult forradalom, csak győztes forradalom neve. Csak győztes szabadságharc lehet egész pontosan. Ki volt Kapisztán János? Topisztán János egy ferences szerzetes, Olaszországban született. Topisztán János, amikor tudomást szerez arról, hogy a török hatalmas sereggel, nem kis rabló csapattal, hatalmas sereggel, jól felfegyverzett, kiválóan kiképzett, és fanatizált, iszlám által fanatizált hatalmas sereggel indul Európa ellen, akkor Kapisztán János lobbizik az érdekében. Végig kilincseli az európai államokat. Kérje, hogy figyeljenek oda arra, ami a Balkánon történik, és segítsék meg a magyarokat abba, hogy még időben megállítsák a törököt. Európa segített meg bennünket akkor, mint ahogy a Rákóczi szabadságharcot segítette, mint ahogy 48-49-ben segített bennünket, mint ahogy 56-ban segített bennünket. Mit várunk mi Európától? Mit várunk? Kapisztán János, miután eredménytelenül kilincselt, amikor ideért ebbe az országba, Sopronba elkezdte a szabadcsapatának a szervezését. Fiatalok álltak a seregébe, alig föld völpegyverzett, szabad csapat érkezik a déli végekre, minden János jó felfegyverzett, kicsi seregét erősítendő. És ez a Kapisztán János által föltűzett sereg döntötte el Hunyadi János zsenialitása okán a harcot a mi számunkra. Ugyanis ő az Istentől kapta a parancsot, a Kapisztán Szent János. És az Istentől való parancs az nem egyezett meg Hunyadi János parancsával. Hanem, hogy Hunyadi János intézkedett volna, ez a szabad csapat neki ment a töröknek. Neki ment a töröknek, mégpedig a török ágyukat célozták meg. A törökök megriadtak, mert ismerték és becsülték Hunyadi Jánost. Tudták, hogy kiváló hadvezér, és egy kiváló hadvezér ekkora hibát nem követhet el. Azt hitték, hogy ez valami nagy vezércse. Nem az volt. Ott hagyták az ágyukat őrizetlenül a törökök. Hunyadi János a zseniális hadvezér, először morgott nyilván, mint a bóhás kutya, ugye ez a ferences csuhás, ez mit avatkozik be a harci dolgokkal önkényesen, de mikor látta, hogy a törökök megzavarodnak, a legjobb csapatát küldte az ágyukra. A miénkek lettek az ágyuk, és eldőlt a küzdelem. Mondom, eldőlt a küzdelem. A Jóisten és Hunyadi János, Hunyadi János is a Jóisten gyermekeként megvert egy tízszeres haderő, egy jó törpegyvesz a haderő. Ez a győzelemhez hozzátartott az, akiről ugyancsak nem igen tanulnak a gyerekeink, otthon se esik szó róla, a tisztelendő meg a tiszteletes úr is elfelejt prédikálni róla, hogy létezett ott egy Dugovics András nevű fiatalember, aki mikor látta, hogy a török ott van a várfokon, és ki akarja tűzni a lópart, a zászlót megölelte, és a mélybe zuhant vele. A törökök hosszú időn keresztül nem mertek újra támadni. A törököket csak Hunyadi János állította meg. Nekünk magyaroknak azért van igen nehéz keresztünk, azért van keserves sorsunk, mert keserves sorsunk adatot, mert a Jóisten mindig igen sokat várt tőlünk. Hallottan sokat várt tőlünk. Azok a szabadságharcok, amelyeket mi léptünk, azok a szabadságharcok nem csak a népünkért történtek, azok a szabadságharcok nagy képűség nélkül lehet azt mondani Európáért, vagy az egész világért történtek. Ha akkor Hunyadi János és Kapisztán Szent János nem győz, akkor lehet, hogy Európa ma iszlám hitű. Mert azok a seregek, amelyek Európában voltak, azok az így kiképzett urak, azok a francia hitterek, azok a teljességgel alkalmatlanok lettek volna arra, hogy megállítsák a törököt. Erre csak a magyar, csak Hunyadi János volt alkalmas. Ezt el kéne mondani a történelem órákon. Az európai seregek mire voltak alkalmas? Az európai seregek arra voltak alkalmasak, hogy gyarmatosítsanak. Hogy 40 millió indiánt kiirtsanak. Az európai seregek arra voltak alkalmasak később is, mikor Ausztráliát gyarmatosítják, tessék oda figyelni ezekre, hogy az angol urak azok szombaton, meg vasárnap azzal szórakoztak, hogy ki tud több benszülöttet lenni. Mondom, ki tud több benszülöttet lenni. És a klubban mindegyik azzal dicsekedett, hogy 10-en fölül tudott lelőni menekülő benszülött. Amikor ez nem volt eredményes ott Ausztráliában, akkor a benszülötteknek takarókat adtak. És ezek a takarók fertőzöttek voltak. Mondom, fertőzöttek voltak. Bárányhimlőben az ottani benszülöttek nem ismerték a bárányhimlőt. Nem voltak ellen, nem volt készülve a szervezetük. Ezért elpusztultak el. Mikor ez se volt elég, romlott élelme és fertőzött vizet. Erre van fölkészülve Európa ma is. Tessék már odafigyelni rá. Amikor itt ebben a hazában, a gyárokban, meg az iskolákban is ki volt írva, hogy a legfőbb érték az ember, akkor ez a legkevésbé volt érték. Európa kiírja azt láthatatlan, de hatalmas betűkkel, hogy Európa humanista. Hol a humanista Európa? Tessék megmutatni. Tessék egy példáját hozni annak, hogy humanista. Mi történt az Európa által gyarmatosított helyekkel? Éhínség van. Naponta több ezer gyerek éhek hal ott, ahol az éhhalát nem ismerték. Szifilisz van, és AIDS van, és egymás gyilkolása van. Európa nem humanista. Nem humanista. Felejtsük el. Európának a serege alkalmatlan lett volna arra, hogy a törököt megállítsa. A török nem is becsülte őket. Mondom, a török nem is becsülte őket. A török hatalmasan becsült bennünket magyarokat. Mondom, hatalmasan becsült bennünket magyarokat. 1956-ban 500 évvel itt volt Hunyadi János között. Ott a fölvonuló seregben, ott a fiatal arcokban, ott abban a tűzben, amit tapasztalhattak, ott volt igen. Ott volt kapisztál János is, és ott volt Dugonics András is, ott voltak. Nem lehetett őket lefényképezni, lefilmezni, a szellemük volt jelen, az erejüket támasztotta föl Isten. Isten visszahozta nekünk 500 év után azt, hogy Európát megmentsük, mitől mentettük meg. Tegnap és tegnap előtt hallottam a rádióban, angol és német újságból idézték, hogy az angolok, a németek, a franciák mind azt tartják, hogyha nincs a magyar szabadságharc, Európa lehet, hogy bolsevik uralom alá kerül. Én biztos vagyok benne, hogy bolsevik uralom alá kerül Európa. Most már lehet kutatni Moszkvában, lehet a levéltárakban kutatni. Tessék fiatal történészeket elküldeni, megkapják azokat az iratokat, miszerint itt Magyarországon a világ legnagyobb szárazföldi hadserege 56-ban vereséget szenvedett, látták a kilőtt páncélosokat. Mi volt a fegyverünk? Molotov koktél. Pesti srácok fegyvere volt. Mi volt a fegyverünk? Néhány gépágyú a honvédség. És kézigránátok, semmi több. A világ legnagyobb hadserege meghasonlott önmagával. És egy másik dolgot szeretnék most kiemelni, abból, ami a filmen bejátszásra kerül. Tessék ezekre odafigyelni. Az, hogy a szovjet páncélosok átállnak hozzánk, nem százával, csak tucatjával állnak át hozzánk. Ott voltak a parlament előtt, igen. Jó néhány újságban, még a magyar nemzetben is azt olvastam, hogy 56-ban azon a bizonyos csütörtökön, a véres csütörtökön a szovjet páncélosok lőttek bennünket, nem igaz! Az AGH-sok lőttek bennünket. A szovjet páncélosok visszalőttek, akikkel mentünk mi oda a térre, ezen a csütörtökön, a város különböző helyéről. Ha a szovjet páncélosok nem lőnek vissza, akkor egy szál élő ember nem maradott a téren, pedig egyetlen fegyveres nem volt a téren. Az AVH-sok lőttek. Az AVH-sok. Rákosi katonák. Megállom a kérdelemet. Jó. Azok a páncélosok, akik átálltak hozzánk, azoknak a páncélosoknak a legénysége, az beásta magát a Bugger-hegyet. Tudunk-e róla? Milyen emlékmű van a Szabadság téren? Milyen? Az elnyomók emlékműve. Ha valaki emlékműt érdemelne közülük, akkor a szabadságharcunkhoz átállt szovjet katonák azok. A szabadságért harcolók. Mindegy szálig elvesztek. És nem csak a Bugger-hegyen voltak ilyen szovjetek, voltak a Bakonyban is, és voltak a Balaton felvidéken is. A levéltárak alapján, a fölszabadított levéltárak alapján tudjuk azt, hogy Hruscsovék tényleg fontolóra vették azt, hogy kivonulnak Magyarországról. Mert a szovjet hadsereg megingott. Megingott és repedezett. Ennek a híre ment Szovjetunióba is. A szovjet hadsereg már soha nem lett többé olyan, mint amilyen volt 1956 előtt. Már soha nem tudott olyan lenni. A Szovjetuniónak a címere az nyilván ismerős mindenki előtt. A földgömb van rajta. Igen, a földgömb, rajta a salló és kalapács. Koszorúba. A Szovjetuniónak kimondott törekvése volt, hogy az egész világ bolsevik legyen. Az egész világ bolsevik legyen. A világ bolsevizálására létrehozták az internacionálét, a kommunista internacionálét. A nyugati és más országbeli kommunista pártok, azok az ötödik hadoszlop szerepét töltötték be, azok előkészítették a szovjet megszállást. Nos, nyugaton elő kell venni a régi újságokat. Volt két igen erős kommunista párt. Egyik a francia, a másik pedig az olasz kommunista párt. Mind a kettő annyira erős volt, hogy bármikor kormányt tudtak volna alakítani, és ha kormányt alakítana, akkor Szovjetunió megindul. Akkor Európa bolsevikká válik. Megérdemelte volna Európa. Legalább 10 év bolsevizmus. Először a két nagy kommunista párt válik ki a internacionáléból, aztán Kína is hátat fordít. Megrepett a bolsevizmus. Ezt már többet nem lehetett összeragasztani. Nem volt és nem létezik olyan csodaragasztó. 1956 győzte szabadságharc. A szabadságot nem csak magunknak hoztuk el, mint lehetőséget, hanem elhoztuk Európának is. Európa megmenekült a bolsevizmustól. Ebben az esztendőben a Jóisten különösképpen kitüntet bennünket. Ő nagyon jól tudja azt, hogy mi hátat fordítottunk neki. Ő nagyon jól tudja azt, hogy a televízió és mindenféle média rabságába szenvedünk. Ő nagyon jól tudja azt, hogy mi sopongoló népességé, nem nemzetté népességé silányunk. Ezért igen sok segítséget küld nekünk, ebben az esztendőben, ahhoz a szabadságharchoz, ami folyik. Milyen segítségek ezek? Az évfordulók segítségek. 50 éves évfordulója van 56-nak. Én visszataláltam 56-os magamhoz. Ennek alkalmát az adta, hogy ezelőtt két héttel, vagy valamivel több időnk eltelt azóta, Szegeden voltam, ugyanúgy előadást tartottam, mint itt. Az előadás témája ez volt, mert nem lehet más téma most. És utána meghívtak engem a tüntetők. A szegedi tüntetők, akik több ezren vannak, és diákok főleg, egyetemisták főleg. Ott lettem a tüntetésen, amikor körbejárták a belvárost, aztán amikor megállapodtunk a megyeháza előtt, aztán ott állapodtunk meg, akkor szólhattam is hozzájuk. Nagyon szívesen tettem azt, de amikor ott egymásba karolva mentünk, én az öreg ember, és ők az egyetemisták, én 50 évvel fiatalabb lettem. Ugyanazt kiáltottunk, ugyanolyan arcok voltak mellettem, mint amilyen a miénk volt 50 évvel ezelőtt, hogy aki magyar velünk tart, ugyanazt kiáltottuk, hogy demokrácia, ugyanazt. És ne felejtsék el, hogy ehhez nem kell 50% plusz egy fő, ugyan a szabadságharc győz. Ne felejtsék el. Hunyadinak igen kis sereg. A Jóisten mellettünk van. Adta ezt az alkalmat, hogy 56 szellemisége az itt van közöttünk. Benne van a fiataljaink javába. Azoknak a fiataloknak a szívébe, akiket nem lehet elfordítani és nem lehet elferdíteni. Ugyanazt a erőt éreztem Kaposvárot is, Nagykanizsán is, Egerben is, hiszen több helyen ott voltam. Ugyanazt az erőt a fiatalokba. Itt nem a bőzöngő emberekről van szó, hanem az elszánt ifjakról van szó, akiket föltámad 56 lángja. 56 lángja pedig közvetíti azt, aminek 550 éves évfordulója van ebben az esztendőben, a Nándorfehérvári győzelmet. Ne felejtsük el, hogy ebben az esztendőben még más erőket is kaptunk. Jóisten úgy gondolta, hogy kell ide Bocskai, hogy kell ide Rákóczi. Itt van Bocskai. Bocskai Istvánról átlapoztam egy-két történelmi könyvet, 3-4 sort írnak mindössze. Bocskai Istvánról, aki a világ egyik legnagyobb szabadságharcosa volt. 1606-ban megverte a Habsburgokat. A vereség, a Habsburg vereség rákényszerítette a Habsburgokat arra, hogy megkössék a bécsi békét. Ki volt Bátor István? Bocskai István. Bocskai István kisnemes volt. Debrecen környékén született. Bocskai István az erdélyi fejedelem szolgálatában járt a töröknél, és járt a Habsburgnál is. Ismerte mind a kettőt. Bocskai István, amikor ideje érkezett, egy kicsi sereggel megveri a német Habsburg generálisnak az igen nagy seregét. Miért kellett neki fölkelnie a három része szakadt országba? Azért kellett neki fölkelnie, mert a gyönge erdélyi fejedelemnek sora után a Habsburg rátette a tenyerét Erdélyre is. Básta uralkodott, Básta rémuralma volt, nem egy adatunk van arra, hogy Erdélyben, Marosvásárhelyen például a halottak húsát ették az emberek. Olyan adókat rót ki Básta, hogy éhínség tört ki ebben a hazában, Erdélyben, a tündérkertben. Básta rémuralma azzal tetőződött, hogy a Habsburgok minden áron erőltették a rekatolizációt. A református egyház híveit üldözték Básta fenevadai, mert fenevadak, zsoldosok voltak a seregében. Százával tették földönfutóvá őket, tucatjával gyilkolták le őket, küldték a református prédikátorokat gályarapságra. Iszonyú volt a világ. Nem csak a megmaradt felvidéken, ami Habsburg uralom alatt volt, hanem Erdélyben is. És akkor fölkelt Bocskai István kicsi seregével Debrecen mellett, megtámadja a legnagyobb Habsburg sereget. Néhány óráig tart a harc és győz! Nincs 50% plusz egy fő. Felejtsük el. Győz. Győz. Ha hited van, ember, és akaratod, ha Isten veled van, akkor ki ellene? Akkor ki ellene? Miféle földi hatalmak nagyobb a Istennek? Azért győz, mert a hajduk, akik a főnemesek által lenézett senkik voltak, a hajduk átállnak Bocskai Istvánhoz. Átállnak is megkezdődik a diadalmenet. Tessék odafigyelni rá, egyik napról a másikra hódol Kassa, aztán jön Eperjes, aztán jön Lippa, aztán jönnek sorra a többi felvidéki városok, jön Pozson. Néhány hét telik el, és Bocskai Istvánnak a hajdúi ott vannak Bécs alatt. Bécs alatt, hol az európai hadsereg, hol ha hitünk van, ha akaratunk. Hol a globalizmus ereje? Minden rajtunk múlik. Ezt kell csak elhinni. Ők elhitték. És megkötik a bécsi békét. Két alkalommal kell nekifutni a bécsi békének, mert a haszurgok nagyon nehezen adják be a derekukat, még szorult helyzetbe is. Nem akarják elismerni, hogy egyenlő vallás a református, az evangélikus és a kálvinista vallás a katolikussal. A második bécsi békébe ezt belefoglalják. A második bécsi békébe bent van az, hogy Bocskai István nem csak Erdély fejedelme, hanem Felvidék fejedelme is. A rendek királyá akarják koronázni. Bocskai István alkalmatlanak tartja magát arra, hogy a magyar korona a fejére kerül. Annyira becsüli a török, tessék ezekre odafigyelni, hogy nem használja ki az alkalmat, amikor Bocskai a Habsburggal csatázik, a török nem nyomul előre, nem kezd csatát, becsülik Bocskai, becsülik, ember volt, nem Gyurcsány, nem őrül, ember, ember, akinek koronát küldenek. A török koronát küld neki, ezt a koronát meg akarják nézni, akkor el kell menni Hajdúszoboszlóra, mert Hajdúszoboszlón a múzeumban megtalálható. De természetesen a török koronával se koronáztatja meg magát. A Felvidék és Erdély felismert fejedelme nem sokáig tud az lenni, mert a Habsburg még ebben az esztendőben megöleti őt. De maradhatatlan, illetve múlhatatlan az, amit terem. Mire ad példát? A szabadságra ad példát. A teremtőtől kapott szabadságra ad példát, amit Európa soha nem ismer. A vallási megbékélés igazán magas fokon, nem sokkal később Erdély egy másik fejedelme okán valósul, akit Bethlen Gábornak hívnak, ahol már nem csak a vallási egyenlőség iktatik törvényre, hanem a különböző népek egyenlősége is. Tessék európai példát hozni, tessék egyet, egyet! A franciák mire törekednek? A francia a demokráciának és a szabadságnak a mintaképe mit mutassa? Mi? Mennyi? A franciák azok, akik először hirdetik, hogy egy nyelv, egy vallás, egy nemzet. Franciaország tele van ősnéppel, a bretányok nem frankok, a katalánok nem frankok, a baszkok nem frankok, még hány ősnép van ott, és erőszakkal, tűzzel, vassal, szembertalan éjszakával, iszonyú rendettekkel próbálják nemzetállammá szervezni Franciaország. De tessék a többi helyre is menni. Bocskai szabadságharca a európai népeknek adta lehetőség, a szabadság lehetőség. De ott jelző volt, hogy egyenlőség, testvériség és szabadság jelző volt. Hiszen Robespierre, a nagy francia forradalomba tovább él, akkor önmagát gyilkolta volna meg. Mert mindenki ellenség volt már a számára. Önmagát gyilkolta volna. És utána a diktatúra jön. Napóleon még. Tessék oda figyelni. Arra, hogy a magyar szabadságharcok, azok mindig. Éppen azért, mert gyarlóságunk ellenére Isten a magyar szent koronával bennünket elhívott népévé tett. Éppen azért rakja ránk a terhet. Éppen azért történik az, hogy ami itt szabadságharcként zajlik, nagy áldozatok árán, az minta, az példa, az Isten adta szabadsága lehet más nemzeteknek, más népeknek is. Tessék odafigyelni arra, még mindig az évforduló, Bocskai van közöttünk, itt vannak a hajduk, lelkiségük nem múlott el. Csak tudnunk kell, csak ki kell lépnünk a percből, a perc adta semmiből. Itt vannak a hajdúi Bocskainak. Igen, itt vannak. 100 éve hozták haza Rákóczi Hambait. Rákóczi Hambait, aki a politikusként el lehet érni valamilyen magaslatot, akkor ő ezt elérte. Akkor ezt elérte. Elérte, annyira elérte, hogy Isten jutalmul neki azt adta, amit Jézus kapott az utolsó héten. Hiszen nagy hétfőn lett beteg, és nagy pénteken, 3 órakor halt meg, lehette ki a lelki. Végig szenvedte a nagy hetet. Tessék Mikes Kelemen beszámolóját elolvasni. Kötelező irodalommá tenném Mikes Kelement az iskolába, de helyette Kertész Imrének a Pércműve a kötelező irodalom. Mondom, Kertész Imrének a Pércműve. Hát írók nem tudták sokan, amikor megaláztak vele, hogy ő lett a Nobel-díjasunk, hogy ki az a Kertész Imre. Író, nem tudta? Író. Ebben az esztendőben folytatódnak a jelek. Isten velünk van. Elküldi Hunyadi, elküldi Kapisztán Szent János, itt vannak közöttünk, itt van Ugonis Titus, itt vannak Bocskai Hajdúi, itt vannak Rákóczi tappancsosai, igen, itt vannak mind Rákóczi tappancsosai is, ebben a szabadságharcban nem vagyunk egyedül. És augusztus 20-án a budapesti tűzijátékon történt valami, ami példátlan természeti jelenség. Mondom, példátlan természeti jelenség. Én augusztus 20-án Zala-megyében voltam, egy kicsi faluban, hegyközségben, Dedesen. Dedes kicsi kápolnájának a védőszentje, Szent István királyunk, ott volt hegyközségi mise, a szabad téren, egy kőfeszületnél, keresztiknál lévő kőfeszületnél. Nagyon meleg volt. Nagyon meleg volt, árnyékba álltam, de a hátamon csorgott a víz. Ki lehetett volna csavarni a ingyemet. Érezni lehetett, hogy valami igen nagy változás fog bekövetkezni az időjárásból. Amikor mentünk hazafele házigazdámhoz a miséről, akkor igen sötét fellők jöttek nyugat felől. Nagyon sötét fellők jöttek. 3-4 perc alatt éjszakai sötétség borult arra a kis hegyközségre. Néhány kövér esőcsepp az ránk hullott, de hatalmas szél támadt, és nem ment, lent alig szél volt fönt. És ezek a fellők, ezek elkezdtek szaladni. Csupa fekete fellő lovasolt az ég. Iszony volt nézni, félelmetes volt a látvány, éppen hogy a fellő lovasok hatályi dobogását nem hallották. Aztán kiderült az ég, és az ég alján, kelet felé, arra Budapest felé, egy hatalmasnak 2 szivárvány támadt, hogy nem rátok küldtem ezeket a lovasokat. Legyetek nyugodtak. Aztán másnap tudtam meg lányomtól, aki Budapesten volt, hogy mi történt a várban. Csak azon a helyen, ahova az arra méltatlanok, mondom, arra teljesen méltatlanok, nem hazárulók félreértés ne esik. Mert nekik nincs hazájuk. Ők hazátlan bitankok. Mindegy szár. Hazát csak azt tud elárulni, akinek van haza. Tervezték hihetetlen pötvenni módon. Tessék elő szedni az újságokat, hogy ilyen még nem volt. Ilyen biztonsággal még nem szerveztük meg a tűzijándékot. Hogy ez lesz az igazi. Ez a milyen vége. Lányom a 16. kerületben kint volt az erkélyen, onnan akarta nézni a tűzijátékot. És mondta, hogy amikor az első rakétákat föllőtték, akkor megkezdődött egy másfél tűzijáték. Megkezdődött, hogy nem egy villám volt, villám köt. Állandó és folyamatos villámnak. Mondom, állandó és folyamatos villámnak. Csak azon a terület. Akkor a szél támadt, hogy tetőket sodort le. Akkor a szél támadt, interneten egyébként hozzá lehet a képekhez jutni, akkor a szél támadt, hogy tetőgerendákat, vastagokat, nagyokat az utca túlsó oldalába, szobába lökött át a szél. Azon a helyen. Azon a helyen, ahol ő a legnagyobbat akarták hozzuk. Tudnék azt, hogy Szent István méltó örökösei. Mondom, hogy Szent István méltó protektusai. Interneten lehet kapni olyan képet, hogy a vihar előtt, a hegy fölött, ott volt felhőből egy hatalmas felkiáltójel. Fehér felhőből. Ott, ahol kitört a vihar. Rendették figyelembe természetesen a felkiáltójelet, mert az ember nem figyel oda ezekre a jel. Furcsa érdekesség. Ott azon a helyen. De nem vették figyelembe a meteorológiai intézet jelentését sem, mert ha figyelembe veszik, akkor nem kezdik el a tűzijátékot. Nem, ők nem vesznek figyelembe semmit. Az égett világon semmit nem vesznek figyelembe. Ugyancsak a világháló lehet megkapni egy térképen. Fönt az égen, ott a tűzijáték helyen, na nem a rakéták alakítják ki, hanem villám. Egy kötek villám, és a kötek villám úgy világítja meg a felhőket, hogy Kárpát-Magyarország rajzolódik ki. Nem olyan, mint ahhoz lenne, teljesen az. Lángokban a Kárpáthoz. Ott az ég. Jelek tömkelek. Ebben lesznek tőle. És ezekről a jelekről nekem eszembe jut egy anekdóta. Talán ismerik. Ha ismerik, akkor is elmond. Szegeden árvíz van, és a plébános úrhoz megy egy szekér. A szekeres mondja a plébános úrnak, hogy kapja föl a legszükségesebb holmiát, mert megmentjük a árvízből. Plébános úrral együtt. És a plébános úr mondja, hogy nagyon jó, hogy jöttél, gyerekem. De velem te ne törődj. Engem majd megment a jó is. Ennyien máshova, fiam, ahol nagyobb szükség van. Lévános úr kapaszkodik már a tetőbe, a csatornába, jön egy csónakos. A csónakos is ugyanúgy elküldi a Lévános úr, hogy őt majd megmenti a jó is. Már a kéménybe kapaszkodik, amikor egy helikopter jelenik meg, egy hátsót leengednek, hogy plébános úr a Bibliáját hozza, de mi más már nem tudunk elvinni, magát megmentjük, meg a legfontosabb írás. Plébános úr mondja, hogy menjetek máshova, engem majd megment a Jóisten. Belefújod a árba, fönt van a Jóisten ítélőszéke előtt, morog mind a bólhás, számon kéri a Jóisten, hogy miért nem segítette meg. Én annyira bíztam benned, Uram. annyira bíztam abba, hogy megsegítesz a bajban. De jó Isten elmosolja magát, és mondja, mire vártál? Küldtem neked egy szekeret, küldtem egy csónakot, küldtem egy elfogadat. Mi kellett volna? Ebben az esztendőben ugyanígy vagyok. Sorra küldi a jeleket. Mondom, sorra küldi a jeleket. Mire vártál? Aztán nem orogjuk, mint a boldogás. Azzal szeretném ezt a mai estét itt befejezni, amit Dobics mondott egyik versébe, a Jónás címbe, egykor ezt. Nyilván mindenki ismeri, hogy vétkesek között szinkos, aki néma. Senki nem maradtak néma. Senki nem maradtak néma, és a másik, ez egy József Attila sor kettős, ez pedig úgy hangzik, hogy vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sapka. Lapulja források tiszta fenekét. Megőrült a sapka. Megőrült. Gyurcsán Ferenc őrült. Az egyik orvos barátomnak a fia, éppen tegnap mesélte el, amikor Makovec Imrénél összejöttünk, hogy a pénteki ünnepséget úgy végigvegyük magunkban, hogy a klinikán, az egyetemnek a klinikáján az egyik pszichiáter orvos azt a feladatot adta a hallgatóknak, hogy a Gyurcsány beszédeket elemezzük. Ugyanis a Gyurcsány beszédekbe felfedezhető minden, ami egy szezalomániás őrültre jellemző. Ő szezalomániás. A legveszettebb őrültek közé tartozik, szezalomániás és Napóleon. Ő Napóleon. Ezekkel az emberekkel nem lehet beszélni. Őrült. Mint ember sajnálja az ember, de mint miniszterelnököt 5 percig nem akarja tovább. Vele nem lehet tárgyalni. Tessék megfigyelni a viselkedését. Tessék megfigyelni azt, hogy nincs az a szorítás, ami rákényszerítetné arra, hogy egy picit is engem. Vagyis arra, ami egy politikusnak, minden politikusnak alapvető tulajdonsága kell, hogy legyen, hogy kompromisszumot kössön. Nincsen. Ez az ember, kérem, ő. Bizonyíthatóan ő. Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. És az őrülteknek óriási előnye van a normális emberekkel szemben. Őrülteknek iszonyú a tekintet. Mágikus tekintetük van. Szó szerint szugerálni tud. Szó szerint szugerálni tud. Szugesztív befolyás alatt tartja azokat, akik egyébként bűntársai. Mondom, akik egyébként bűntársai, tehát nem is kell olyan túlságosan szugerálni őket, hogy egy csapatba maradjanak, ami a nép akarat, ez a szabadságmozgalom ennek söpri őket. Amit még a másik feléről akarok mondani ennek az idézetnek, lakulj a források tiszta fenekére, a források tiszta feneke, ami műveltségünk, amely páratlan a világon, amelyben kovász maradt meg. Ez a magyar műveltség. És ha ez a műveltség valóban Istentől való, mint hogy hiszük, akkor ez a műveltséghez erkölcs is tartozik. Mondom, erkölcs is tartozik. Méghozzá az erkölcsök magas. Egy karnyújtásnyira van még ez a régi fajta magyar elkölcs, sőt hagyományőrző vidéken még a mai napig. Ide kell lapulnunk, igen, vissza kell tekintenünk, nem csak ezeket a történelmi példákat megidézni családban, iskolában, templomban, önmagunkban, hanem megidézni, fölidézni magunkban mindazt, ami eleink drága kincsként adtak rá. a regiségben két nagyon nagy bűnként tartották számon, ha valaki lopott, vagy valaki hazudott. Mondom, ha valaki lopott, vagy valaki hazudott. Ha ott járnak őrségben, abban a kicsi zsákfaluban, ahol házamat építettem, én is ott vagyok, akkor szívesen csavarunk egy-két őrségi faluban, ahol még mindig nincsenek elterterved első felé. Ahol a kerítések még az utca felé nyitogatnak. Ahol ha az asszony átmegy a szomszéd faluba kenyérért, sajnos már át kell neki mennie, itt hagyja a előszobort, a fitarolt vagyát is. Ahol csodaszámba megy az, ha valaki valamit a másik tolvább tulajdon. Ez nem szerint túl is. De nem ismerik azt, hogy hazudni is el. Én kíváncsi lennék, ha egyszer ez a nagyon mocskos társaság, és akkor visszafogom magamat, azt mondom, nagyon mocskos társaság, arra ébredni, hogy igazat mondod, hogy mennyire elcsodálkoznának. Ez egy folyamatosan hazudnak. Folyamatosan hazudnak. És a szemünkbe hazudnak, és szemrebben is nélkül, mert a vezérük az őrültség. De lapulj a források tiszta fenekébe, legyen akaratod és legyen hitel. A egyesület, aminek, amelynek tagja vagyok, az egyesület ezelőtt egy héttel egy imaláncot hirdetett meg, amit mondok itt is, minden este 8 órakor. Pontosan 8 órakor ember gyújtson meg egy szár gyertyát. Gyertya a közénk született élő Isten, idézze meg. Furcsa el a villanokat, csak az a gyertya égjen, az a gyertya alkalmas arra, hogy az ő lelke Jézusa is cselekvővé válik. És együtt a családdal mondjon el egy nyitját. Úgy őszintén. Beszélgessen Istennel, hiszen az imádság az Istennel való beszélgetéshez hoz. Ennek a szabadságharcnak a legerősebb fegyvere az imádság jelen. Rendezőnünk kell. Csak rendezetten tud ez a nemzet példát adni megint, mégpedig arra példát adni, ha visszaáll, sütem szerint visszaáll a történelmi alkotmányunk, hogy hogyan lehet a globalizmus megrepeszteni. Ahogy a bolsevizmus itt repett meg, a globalizmus is itt fog megrepetni. Vagy a bolsevizmus Rákosival itt volt a legteljesebb, a globalizmus is itt, a hazátlan bitangok okán a legteljesebb. Meg fog repedni. Tudjunk együtt imádkozni, legyünk hitünk, és legyen akaratunk. És győztes lesz a szabadságharc. Köszönöm mindenkinek.